Július 3-ai napindítónkban e havi témánkkal, a teremtésvédelemmel foglalkoztunk. A következő percekben Sebestyén Eszter és Kristeki és Borbála által készített interjúkból hangzik el egy összeállítás.
Itt van már velünk a vonalban Kenész Tünde, a Good News keresztény könyvesbolt vezetője és tulajdonosa, aki egész életét Budapesten töltötte, viszont néhány éve úgy döntöttek, hogy a fővárosból egy ökofarmra költöznek a férjével. Úgyhogy köszöntünk téged itt, Tünde.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
És először is mesélnél nekünk egy kicsit arról, hogy hogyan született meg ez a döntés, hogy egy ilyen városi környezetet hátrahagyva egy ökofarmban érjétek tovább a mindennapjaitokat?
Ez nagyon messziről indul. Lehet, hogy talán olyan messziről nem szeretnék elmenni. A lényeg az mi volt, hogy majdnem 9 évvel ezelőtt a pásztori féle gyülekezet indított egy bio kertész csoportot Pátyon. És valahogy ez a tudomásomra jutott, és én is csatlakoztam hozzájuk, és itt szerettem bele a kertészkedésbe, és annyira beleszerettem, hogy nagyon vágytam arra, hogy legyen saját kertem. Így indult el.
Hogyan éltétek meg ezt a költözést, vagy ezt a változást? Azért gondolom, hogy ez nem kis életmódváltásnak számít.
Abszolút nem. Már maga a keresés egy nagyon izgalmas dolog volt, mert kifejezetten olyan helyet kerestem, ahol közösség is van, tehát nem kell egyedül megküzdjek a nehézségekkel. Ezért én elmentem több ilyen öko szisztémás közösséget megnézni, és ezt találtam a legbarátságosabbnak, vagy inkább úgy mondanám, hogy a leginkább önállónak, olyan értelemben, hogy itt nincsenek kötöttségek, hanem gyakorlatilag egy, ami összeköti a közösséget, az egy közös tó, és annak a karbantartása, de azon túl pedig mindenki a saját kertjében úgy gazdálkodik, és azt csinál, amit jónak lát. Így ezt a szabadságot választottam, hogy akkor én itt szabad lehetek, de mégis van egy közösség körülöttem.
Ez a közösség, ez nagyon jól hangzik. Vissza tudnál emlékezni arra, hogy hogyan fogadtak ott titeket, amikor először megérkeztetek?
Igen. Volt pozitív és negatív fogadtatás is. Mert kezdem a negatívval, ugyanis itt ahhoz, hogy az ember a tavat használhassa olyan értelemben, hogy itt bele lehet menni a tóba, lehet fürdeni, vagy körbe lehet sétálni, szóval élvezni lehet a tónak az adottságait. Ehhez fizetni kell havonta tagdíjat, és sajnos az a tulajdonos, akinek a telkét megvettük, ő nem fizetett éveken át, és az első felszólítás az volt, hogy fizessünk be egy horribilis összeget. Úgyhogy ez volt a negatív oldala, de ezt szépen tudtuk egyeztetni, és évek alatt sikerült kifizetni. Viszont a pozitív oldala az volt, hogy pont a szembeszomszédunk nagyon-nagyon barátságos volt, nagyon kedvesen fogadott, sőt a saját útszakaszából, mert ez egy zárt terület, és ahhoz, hogy a villamos áramot be tudjuk vezetni, nekünk csak a villamos áram van bevezetve, ahhoz ugye nekem vásárolnom kellett egy részt az útból, ami ide vezet, és ő ezt ingyen átadott nekem egy részt a saját útrészéből, úgyhogy elfáradt vele az ügyvédhez, és mindent intézett teljesen önkéntesen és szeretettel.
Említetted az elején, hogy nagyon szerettél volna egy saját kertet. Igen. Milyen érzés volt, amikor először főztél a saját kertetek terméséből?
Hát nagyon, nagyon büszke érzés volt, meg nagyon jó érzés volt. Ez tényleg olyan, amikor az ember látja a saját termését, de hát ez körülbelül 3 év után történt meg, hogy az első termést leszedhettem. És az is nagyon jó volt, hogy csapatban dolgoztunk, ugyanis az a kertész csapat, akik Pátyon összeismerkedtek, nagyon lecsökkent, és a végén elég sok kalamajkán mentünk át, úgyhogy a pátyi kert az meg is szűnt, és én meghívtam a maradék csapatot az én kis kertecskémbe, és hát most itt vagyunk közösségben, továbbra is közösen dolgozunk a kertben, és élvezzük a kert terményeit.
Hát ez a közösségi élmény tényleg nagyon fantasztikus lehet így egy ilyen farmon. Egy kicsikét hátrébb lépve el tudnál nekünk mesélni, hogy mitől lesz egyébként egy farm, ökofarm, hogy hogyan kapja meg ezt a nevet, vagy milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen egy ilyen terület?
Hát nem mondom őszintén, hogy nem egészen tudom, mert hogy azért annyira nem farm, ez csak egy kis kert, mert ugye ez egész telek 1000 négyzetméter, abból a ház elfoglal 130 négyzetmétert. Maga a kert rész, amit én kifejezetten zöldségekre, gyümölcsfákra használok, az nincs nagyobb egy olyan 500 négyzetméternél. A többi terület az virágok, meg most már vannak állatok is. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt lehet-e már minden farmnak nevezni. Ráadásul nem is kaptam meg ilyen hivatalosan ilyet, hogy ez egy ökofarm. Én egyszerűen csak próbálok vegyszermentesen gazdálkodni a területemen. Elvégeztem egy permakultúra kurzust, és igyekszem a permakultúra alapelveit használva gazdálkodni.
És hogyan zajlik nálatok egy nap?
Hát reggel kezdem az állatoknál, mert hogy őket el kell látni, és aztán körbe megyek a kertbe, és nézem, hogy hol mit kell valamit csinálni. Legtöbbször nagyon nem kell semmit se csinálni, csak szépen gyönyörködöm bennük, de most már ugye, hogy már vannak termések a fákról, le tudom szedni a gyümölcsöket, úgyhogy lekvárbefőzési korszak van éppen. Most már érik a paradicsom, már van paprika, úgyhogy tudok már lecsót főzni, sőt, most már van padlizsán is, úgyhogy azt is tudok szedni, abból is tudok most már valamit főzni, úgyhogy mindig ki kell találni, hogy mit is csináljak ebből a sok terményből.
Pontosan mit is takar ez a permakultúra? Mennyivel másabb így gazdálkodni, mint a hagyományos magyar vidéken megszokott?
Hát ez egy eléggé tág fogalom. Igazából arra törekszik a permakultúra, hogy minél kevesebb energiával, minél gazdaságosabban, minél jobban működjön egy terület. És itt nem feltétlenül csak a kertre lehet gondolni, mert ezt a házon belül is érdemes alkalmazni. Például a helyeket megválasztani, hogy mit hova helyezzünk. Tehát azok a dolgok, amikkel a legkevesebbet kell foglalkozni, azokat távolabbra helyezzük, amivel jóval többet foglalkozunk, vagy jóval több időt igényel, azokat közelebb helyezzük. Akkor a növénytermesztésnél ugye takarással próbálunk spórolni, hogy ne kelljen sok vizet pazarolni, akkor maga a vízgyűjtés, ugye, hogy esővízet gyűjtünk, akkor a növénytársítás, hogy mely növények szeretnek egymás mellett lenni. Szóval ez egy ilyen komplex dolog, ez a permakultúra.
Hogyha egy ilyen kicsit személyesebb kérdést megengedsz esetleg, ugye ez a természetközeli élet, ez biztosan nagyon különleges, hogy így tényleg az egész emberségeddel tudsz kapcsolódni a környezethez, viszont hatott esetleg a hitedre?
Abszolút, abszolút. Mert maga az, hogy az ember kint van a zöldben, és nem a városi meleg, főleg most, hogy ilyen iszletes hőség van, és nem kell a városi melegben a betonfalak között mászkálni. Ez már eleve egy olyan érzést ad, egy olyan hálaérzést ad Isten felé, hogy ő tényleg minket a természetbe teremtett, és kapcsolódni, vagy akár csak néztem az állatokat, mindegyik egy különleges egyéniség. Én ezt soha nem tudtam, mert én nem volt nekem sose állatom, se házi állatom, se kutyám, se macskám, és most ezt megtapasztalni tényleg csak csodálattal tölt el, hogy Isten mennyire gazdag, és milyen csodálatosan megáldott bennünket, úgyhogy bennem a hála az ilyen megsokszorozódott.
Kedves Tünde, nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélted ezeket nekünk, tényleg ez egy egészen különleges életmód lehet, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a vonalba.
Nagyon szívesen, én is köszönöm a hívást.
Kedves hallgatóink, az utóbbi percekben Kenész Tündével beszélgettünk, a Good News keresztény könyvesbolt vezetőjével és tulajdonosával, arról, hogy milyen az élet egy ökofarmon.
Örök nyár hív, játszunk együtt, ne bújj még el, szaladj velem. Örök nyár hív, játszunk együtt, ne bújj még el, várj meg kérlek. Egy fehér ház az otthonunk, ott diófára mászhatunk, nincsen út, csak réphegyek, de bánát almát szedhetek, és oroszlános kiskocsink eper szívvel ér. Mesét hoz meg rémeken, de messze jár a félelem. Gyönyörű, te most fáradsz, vár az álom, aludj. Szirma új, könnyen nem húlt, mikor elmúlt, aludj. Játszunk együtt, ne bújj még el, szaladj velem. Örök nyár hív, játszunk együtt, ne bújj még el, várj meg kérlek. Örök nyár hív, játszunk együtt, ne bújj még el, szaladj velem. Örök nyár hív, játszunk együtt, ne bújj még el, várj meg kérlek.
Köszöntjük ismét kedves hallgatóinkat! Az utóbbi néhány napot a hőségriadóról és a hőségkupoláról szóló hírek uralták, amelyek negatív hatásait az emberi szervezetre már veszélyesnek számító 40 fok körüli hőséget, vagy a vízellátó rendszerek túlterheléséből fakadó vízhiányt rengeteg magyar lakos érezhette. A téma kapcsán Sipos Verával, a Green Policy Center klímapolitikai tanácsadójával beszélgetünk, aki már itt van velünk a vonalban. Szeretettel köszöntünk, Vera!
Jó napot kívánok a hallgatóknak, köszönöm szépen a meghívást.
Először is kérlek, mesélj egy kicsit nekünk a Green Policy Centerről, aki esetleg nem ismerne titeket, kik vagytok ti, mi a missziótok?
Ez előfordul, mert egy háromfős non-profit KFT vagyunk. A Green Policy Center 2020 áprilisában az 50. földnapján hozta létre három kollégám, Huszár András, Olti Máté és Schaffhauser Tibor. Korábban mindhárman hosszú évekig az államigazgatásban dolgoztak, az éppen aktuális klímapolitikai főosztályon és azon a szakterületen. Magának a megalapításnak az indoka az volt, hogy a tudásukat egy olyan kifejezetten éghajlatváltozással foglalkozó szakmai műhelyben, vagy ha jobban tetszik, think tankben kamatoztassák, ami segít eligazodni az állami és a magánszektor között, illetve segítse ezeknek a döntéshozatali folyamatai. Green Policy-nál egy olyan zöld politikai műhelyként dolgozunk, akik szeretnék felhívni a figyelmet a fenntarthatatlan környezeti és tájhasználati folyamatokra, és különböző szakpolitikák, illetve tanulmányok kidolgozásával egy alternatívát is kínálunk, illetve segítséget. Szeretnénk ezzel persze megvédeni a jövő generáció érdekeit, legyen szó éppen a zöld területeink, vagy termőföldjeink, vagy vízbázisaink, vagy az éppen aktuális égető probléma megoldásáról. Éppen ezért aktívan részt veszünk egyébként az új klímatörvény szövege, vagy részt vettünk az új klímatörvény szövegezésében is, amihez közel 200 civil szervezet csatlakozott az egy év során. és az elfogadásért jelenleg is kampányolunk.
Ahogyan a bevezetőben is említettük, a központi téma a napokban a hőség kupola. El tudnán esetleg mondani nekünk, hogy mi pontosan ez a jelenség?
Igen, egyébként, bevallom, nekem is új volt, de teljesen megértem, hogy ezek a mostani extrém melegek és a vízhiányról szóló cikkek sokakat aggodalmat töltenek el, hiszen ez a 40 fok körüli hőmérséklet nagyon megterhelő az emberi szervezetnek is, illetve veszélyes is, és ezért túl sok ilyen nem igazán találkoztunk az elmúlt években. A hőségkupola egy olyan időjárási jelenség, amikor a légkörben egy magas nyomású anticiklon megreked, és mint egy ilyen fedőként csapdába ejti azt a meleget, és folyamatosan tovább melegíti a felszín közeli forró levegőt. 2026-ban, tehát idén ehhez hozzájárul a Csendes-óceánon kialakult történelmi léptékű szuper El Niño is, ami miatt az idei év minden idők egyik legmelegebbike lehet. Ezzel extrém hőséget, asztályokat és heves viharokat hozva magával, ahogy sajnos tapasztaljuk is. Egyébként az El Niño is egy természetes jelenség, ami a globális felmelegedést erősíti, illetve annak a hatásait. Tehát, hogy nyilván ez egy létező folyamat, csak nem kéne ennyire erősen éreznünk. Ezt nyilván mi magunk is elrontottuk, mármint hogy így összességében az emberiség. Tovább rontottuk a felelőtlen építkezéseinket, illetve a természetes területeink leburkolásával.
Elterjedt gondolat, hogy a klímaváltozás egyik hozadékaként ez a helyzet évről évre egyre csak rosszabb lesz. Hogyan látjátok ti ezt a kérdést?
Szeretnénk optimistán állni a dologhoz. Léteznek kétségtelenül természetes éghajlati ciklusok. Az a krízis, amit most a saját bőrünkön is tapasztalunk, az tagadhatatlan és nagy mértékben az emberi tevékenység, ezen belül is a felelőtlen területhasználat következménye. Ha csak Magyarországot nézzük, itt is úgy számoljuk fel az értékes termőföldjeinket és természetes területeinket, mintha azok végtelenek lennének. A hazai aszályhelyzet is, hogy egy konkrét példát mondjak, húsbavágó bizonyítéka ennek. Ha belegondolunk, hogy lassan tényleg ott tartunk, hogy a Velencei tavon bizonyos szakaszokon át lehet sétálni konkrétan az alacsony vízállás miatt, ez már tényleg nem csak egy szomorú látvány, hanem egy komoly vészvillogónak is tekinthetjük. Hiszen ha beépítjük a talajainkat, itt most épp a tó környezetére gondolok, lebetonozzuk vagy tömörítjük, az a kevés csapadék víz, ami leesik, sem fog tudni beszivárogni a földbe. Ez pedig azt jelenti, hogy heves esőzésekkor a víz az utcán fog kömpölyögni, ami ugye villamárvizekkel is jár, ami szintén egy ugyanolyan rossz probléma. Csapadékhiányos időszakokban pedig, például most, a klímaválsággal súlyos, viszont kritikus vízhiány és aszály lesz tapasztalható. Ráadásul a felszín lezárásával a talajvíz és az ivóvízkészleteink is kimerülhetnek. Most ugye rengeteg településen, főleg az agglomerációban is ezt a vízhiányt tapasztaljuk. Sürgősen át kellene térnünk egy felelős vízgazdálkodásra, ahol végre megértenénk, hogy a víz nem egy gyorsan elvezetendő probléma, hanem a legfőbb értékünk, amit meg kell tartanunk a tájban. Egy egészséges, laza szerkezetű talaj elképesztő mennyiségű vizet képes magában tartani. Egy hektárnyi szerves talaj, csak hogy szintén egy konkrét adatot mondjak, akár 25 ezer fürdőkádnyi vizet is képes befogadni. Ha pedig ezt a természetes szivacsot lebetonozzuk, vagy lezárjuk, akkor ezzel a saját túlélésünket is kockáztatjuk. A számok pedig egészen sokkolóak. Szintén egy magyar adatot hoznék be. Itthon naponta kb. 11-13 focipályányi területet vanunk ki a természetes körforgásból, vagy a mezőgazdasági művelésből építkezési burkolás miatt. Szóval 1990 és 24 között a rendszerváltás óta a mezőgazdasági területeink mérete 6,4 millió hektárról nagyjából 5 millió hektárra csökkent. Ezt a tendenciát nyilván nem lenne jól követni, mert ez pedig azt jelenti, hogy 1,4 millió hektárnyi mezőgazdasági területet, az a teljes állomány 22%-át vesztettük el az elmúlt évtizedekben.
Hát ezek a számok tényleg egészen elképesztőek is, és sokkolóak, de akkor van esély a folyamat megállítására, hogyan látjátok ti ezt, vagy legalább a folyamat lassítására?
Ha a jelenlegi utat folytatjuk, akkor a helyzet az egyértelműen romlani fog. Azonban van esélye a változásra, de hát azonnali és rendszer szintű lépésekre és társadalmi összefogásra van szükség. Több alternatívát is javaslunk, mi a Gimpolisinál, például az újabb zöldmezős beruházások helyett. Az üres ingatlanokat mindenképpen hasznosítani kellene, hiszen jelenleg Magyarországon több mint 570 ezer lakóingatlan áll üresen. Ezeknek az energiahatékony felújítása sokkal észszerűbb lenne, mint az új területek beépítése. Nyilván itt sajnos a pénz, ami diktál általában, és illetve az egyszerűség. De akkor ugyanígy a barnamezős beruházások, tehát a meglévő és kihasználatlan ipari és beton területek előnyben részesítése, illetve a visszazöldítés, tehát a már lebetonozott területeket fel kell törni, ott, ahol ugye nyilván nem indokolt, és napi szinten használt, és azokat visszazöldíteni, ahol erre lehetőség van. Illetve, hogy ráirányítsuk a figyelmet erre a problémára, elindítottuk egy hónappal ezelőtt nagyjából a túlbetonozva kampányunkat. Lehet, hogy a hallgatók is találkoztak vele, az nagyon örülnék neki. Itt rengeteg civil fotót kaptunk a legabszurdabb, legkárosabb hazai betonozásokról. Ezek olvasói fotókból jöttek össze, és egy exkluzív válogatást is be fogunk belőlük mutatni a Dunyiban, hogyha esetleg a Budapest közeli hallgatóknak ajánlhatok valamit. Egészen augusztus 7-ig megtekintetőek, ez teljesen ingyen. A Dunai nyitott műhelyben, a Jane Herring rakparton, a Vigadó magasságában. Mindenkit szeretettel várunk egyébként, hogy a saját szemével is láthassa, hogy miért kell megállt parancsolnunk ennek a folyamatnak.
Hogyha már budapesti eseményeket ajánlasz, én, mint budapesti lakos, szeretném azt megkérdezni, hogy most aktuális téma a városban, hogy egyre több zöld területet szeretnének létesíteni, mivel Európában az egyik legkevesebb egy lakóra jutó zöld terület található itt. Szerinted ez a kezdeményezés segíteni fog majd a fővárosi klímában, ebben a beton dzsungelben, a most érzett melegen?
Mindenképp, meg ehhez mindenkinek foggalkörömmel ragaszkodnia kellene szerintem. Nyilván az összes nagyvárosunkban előfordul ez, illetve nem tudom, szokták mondani ezt az urban sprawling, mint az a városi szétterülés fogalmát is, amit ugye már említettem, ezek a szétterülő városok, tehát hogy nem egy csomó ponton tömörülünk, hanem mindenki egyre kiköltözik a város szélére, és akkor nem tudom, ott kell új infrastruktúrákat létesíteni a meglévők helyett. De a sűrűn beépített városainkban ennek a hatalmas beton és aszfalttengernek eleve sokkal jobban növeli a hőérzetünket, hiszen ugye este sem hűlnek vissza, és ugye sokkal rosszabb, mint amit az átlagos felmelegedés indokolna. Az őszterületeink növekedése pedig pontosan ezzel a felhevülés ellen dolgoznak. Budapesten a zöld területek nyilván több szempontból is előnyesek lennének. Nyilván vannak ugye nagyobb területeink, például nem tudom, ott a Népliget fele, illetve a Margit-sziget, stb. Normafa, de ugye ezek a zöld területek egy természetes klímaberendezésnek is tekinthetőek, mivel ugye a zöld területeink párologtatnak, amik rendkívül erős hűtőhatással vannak a környezetünkre. Ezek a mesterséges burkolatainkkal szemben pedig csak elnyelnék és visszasugározzák a hőt. Életmentő árnyékolás is jelenthetnek, azért ezt is most megfigyeltjük a napokban, hogy aki teheti, az nem a napos oldalon közlekedik, hanem ha akár egy erkély alá be tudunk bújni, az is segíthet. Megfelelő idős faállomány pedig és a házak körül növényzet is elengedhetetlen ahhoz, hogy kényelmes árnyékot biztosítson ebben a klánikulában, illetve jobb levegőminőséget is.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, Vera, és megválaszoltad ezeket a kérdéseket.
Én is köszönöm szépen.
Annyit szeretnénk még elmondani, Sipos Verával beszélgettünk, aki a Green Policy Centernek a klímapolitikai tanácsadója, és bizonyára ismerik a hallgatók az ő műsorukat, ennek címe a Klímabajnokok. Ez ebben a hónapban majd 23-án, csütörtökön 18 órakor fog jelentkezni, illetve szintén Sipos Veráéknak van egy rendszeresen jelentkező rövidebb kis műsoruk, ez a Nézőpont keretében hangzik el. Ez most ebben a hónapban pont 14-én és 28-án fog elhangozni 9 óra 50 perckor, és aztán éjszaka 22 óra 50 perckor. Ennek keretében is a hallgatók hasonlóan érdekes és fontos információkat hallgatnak.
Július 3-ai napindítónkban e havi témánkkal, a teremtésvédelemmel foglalkoztunk. Az elmúlt percekben Sebesjén Eszter és Kristeki Jézs Borbála által készített interjúkból hangzott el egy összeállítás.